Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Van szerencsém nagy szeretettel köszönteni mindenkit az Extra Inning 33. adásában, méghozzá két barátommal együtt, a baseball doktorral, Makó G-vel és Kovács Sankóval. Az az igazság, hogy így szépen lassan elcsordogáltunk a 2021-es év utolsó Extra Inningéhez, legalábbis ami ezt a heti rendszerességű dolgot illeti, aztán meglátjuk, hogy majd a kollektív szerződés, az igazolások, illetve az egyéb tényezők majd milyen új témákat szülnek, illetve majd hogyan fog kinézni az utolsó másfél hónap ebben az évben, de a terveink szerint most zárjuk hivatalosan a szezont, összefoglaljuk, mi történt, kiosztották az egyéni díjakat, mi is összeraktuk a saját kis álomcsapatunkat, és egy ilyen kis nosztalgikus utolsó háromnegyed órával, vagy amennyi lesz, kívánjuk lezárni ezt az idényt, de még mielőtt mindenbe belefognánk, ami baseball, hogy vagytok, srácok, mi újság, G, milyen volt a bringatúra, Sankó, hogy áll a ház, etc., etc., akkor most kezdjük.
Te mondjad, Zolikám, hogy te hogy vagy, inkább.
Szarul, köszönöm szépen. Második, nem, mert ez már a harmadik napom itthon, még van mondjuk 7. Engem is megtalált a koronavírus.
És ott most ez 10 napos karantén van, nem 14?
Hát nálunk 10 nap, most remélem, hogy nem hozol zavarba, de nálunk az EMC-nél 10 napos van, és negatív teszttel lehet visszamenni, de egyelőre ezt is aláírnám, hogyha egy picit jobban lennék ahhoz képest, mint ahogyan voltam mondjuk pénteken, vagy ahogy vagyok ma, de reméljük, hogy most már inkább ez a kifelé lábalás van belőle, úgyhogy most ami az elmúlt, nem tudom, egy évben vagy fél évben kimaradt pihenés, az most itt van egy szűk két hetem ezt pótolni, úgyhogy valószínűleg erről is fog szólni jobb hián a dolog.
Na jó, van, szurkolunk, a hallgatók is szurkoljanak.
Így van, küldjenek energiát,
zsibbadj
a lábad.
Rohadjak meg!
Ezeket a szavakat használnám, igen.
Jó, viszont annyi, hogyha bármi komolyabb problémám lenne, akkor G-t kérném meg, hogy álljam majd az olyukenit vacsorát. Mind a kettőt.
Na
G, milyen az volt egyiket, ma
egyiket. Jó volt, Nagymarosba tekertünk ki a Móriczról.
Hát a másik oldalon akkor.
Igen, 60 kilométer, ott tettünk egyet a piknik étteremben, aztán vonattal hazajöttünk, úgyhogy fél három.
Van kuponod, azért mondod?
Nem, csak jó hely volt, nagyon tökletett.
Ja, értem, jó, csak érzem.
Nem voltunk még ott korábban.
És a mai műsorunkat a piknik étteremben szponzorálta.
Ja, nem fizetünk a kajáért, úgyhogy.
Na várjál, majd mindjárt megbeszéljük, hogy így vasárnap este milyen műsorokat nem látunk. Tehát most a Starbuster is szponzorálhatja.
Itt megy mellettem. Akkor. Itt megy mellettem.
De én egyébként direkt, ugye kicsit vegyétek már, ha kapra létszi a tévét, mert én direkt oda sem kapcsolok, én majd visszanézem az egészet.
Mondjam, hogy ki van, meg kire szavaz?
Ne! Tényleg, kiraklak a beszélgetésből.
Sanyi.
Na, Sankó, hogy áll a fogyókúrád, inkább azt mond?
12. A bűvös szám.
Plusz.
De
ez mi, ez egy borotválkozás, meg egy reggeli WC?
Nem, az még egyik se volt. És most gondolj, hogy ma este 80, hogy mit éltek át. Tehát,
ez szigorú, igen.
Ez nagyon szigorú, úgyhogy ki is kaptam már a feleségemtől, hogy nem borotválkoztam meg, úgyhogy majd az adás után szépen meg kell tennem.
Képzeljétek el! Ja, mondja, de nehogy benned maradjon bármi a...
Hát szó szerint remélem, hogy ezért nem marad.
Jaj, már nagyon rossz felé tereltem a beszélgetést, elnézést mindenkitől. Szóval mondja, csak Sankó. Hát nem, még elkezdtél valamit mondani.
Minden szép, minden jó. Ezt akartam mondani, és gyógyuljál.
Aranyos vagy, köszönöm szépen. Na képzeljétek el, kiosztották az összes egyéni díjat, amiről beszéltünk a múlt héten is, amit megígértünk, hogy megvárjuk a díjaknak az átadását azzal, hogy egyáltalán felvegyük az utolsó részt. És én most itt az előző epizódot visszahallgattam, legalábbis azon mondatait, amikor itt tippelgettünk, hogy mi kinek adnánk, és szerintünk ki fogja megkapni ezeket az egyéni díjakat. Ugye itt beszélünk a két MVP címről, a Cy Young díjakról, a Rookie of the Year-ről és a Manager of the Year-ről, tehát az év edzőjéről. Képzeljétek, van olyan, amit csak én találtam el, és nagyon büszke vagyok magamra, viszont a legtöbbnél azért mellé lőttem.
Na, menjünk végig gyorsan.
Mindjárt elmondom, fontossági sorrendben menjünk, vagy épp ellenkezőleg, hogy izgalmakat tartogassuk, bár nekem a legizgalmasabb az államcsapat lesz, megmondom őszintén. Kezdjük az MVP-vel, jó? Ahogyan ti mondtátok, az amerikai ligában az MVP Otani soha élet nem meglepetés, és ahogyan mind a hárman mondtuk, a nemzeti ligában Bryce Harper-é lett az MVP cím. Nem hiszem, hogy bármiféle meglepetést okozott, ugye ezzel biztossá vált az, hogy kettő olyukenit vacsorát kell állnom, ami mind a ketten részt vesztek, mert hogy én Vladimir Guerrero Jr.-t mondtam, már csak dacból is a múlt héten, de azt hiszem, hogy a két lehető legjobb helyre került.
Én nem bánom, mármint a vacsorát. Meg hogy dacos voltál.
De azért még remélem a diétád akkor fog majd a tetőfokára hágni, amikor ezek a vacsorák lesznek.
Figyelj, húszöldség.
Húszöldség.
Cézársalát az.
Az a 2 kiló grillezett, amit ott lesütnek majd nekem, nyugodjál meg, az jó lesz.
Fél birka.
Úgy.
Ez annyit érdemes még hozzátenni, hogy azért Otani 30 első hely szavazatot kapott a 30 szavazó újságírótól, tehát mindenki, aki jogosult volt szavazni az MVP-re, őt hozta ki az első helyre. Szóval ez elég egyértelmű volt.
Nem volt kérdés. Csak Zolinál.
Nem, már nálam sem volt egyébként. Csak amikor a fogadást megkötöttük, az nem tudom, pár hónappal ezelőtt volt, akkor ti annyira mondtátok, hát én még úgy ér, és akkor ugye még volt a Torontónak arra esélye, hogy a playoff-ban is, azért ott rizikóztam egyet, de az, amit Otani soha életett az asztalra, és sokszor megénekeltük az ő teljesítményét ebben az évben, de tényleg az utolsó epizódban egy ilyen összefoglaló gondolatsor vele kapcsolatban, különösen azért a szezon első felében, amikor remekül dobott, szórta a homránokat, gyakorlatilag a tökéletes baseball játékos védekezésben is, támadásban is. Ez mennyire lehet hosszú távú nála?
Hát erről beszéltünk már korábban is, hogy nagyon sok múlik azon, hogy lehet-e bírni ezt a terhelést. Tehát ő úgy tűnik így a fizikai adottságai alapján, hogyha valaki, akkor talán ő képes lehet erre, de nagyon oda kell rá figyelni, hogy dobásban is, ütésben is mennyire terhelik, mert hát erre nincsen tapasztalat, hogy mennyire lehet terhelni a játékosokat, az ilyen jellegű játékosokat. Úgyhogy ez nagy kérdés lesz majd itt az edzői, orvosi stábnak, mindenkinek.
Az az érdekes dolog ebben, hogy szerintem addig, amíg ilyen jól megy neki, addig nem fognak változtatni ezen az a már kidolgozott terven. Akkor, hogyha az egyiknek a másik hatását érezni fogják az edzők, tehát hogy szüksége lenne, hogy valaki jobban dobjon, és kevésbé számít az ütés, akkor el fog menni a dobó irányba. Ha pedig egész egyszerűen elkezd lassulni, vagy pontatlanabbá válik, vagy esetleg műtét után lábadozik, akkor valószínűleg csak DH-ként fognak rá számítani, tehát azért lehetnek ilyenek még ebbe a dologba. De azt gondolom, hogy amíg ennyire jó számokat hoz, mind dobásban, mind ütésben, addig vétek lenne ezt a srácot így megfosztani attól, hogy mind a két oldalon jól jön.
Mi a dolog most, mi a feladat most Otanival kapcsolatban? Körépíteni egy olyan csapatot, ami időképes lehet az Angelsnél, vagy neki még kihúzni a következő évet, ami ugye még egy 5,5 millió szerződéssel bír az ő esetében, utána 2023 az arbitration év, és 2024-ben lenne free agent, és azért 27 éves játékosról beszélünk.
Hát kellene, nem csak köré, hanem Trout köré is építeni hát,
igen,
a csapatot
így,
egy kicsit.
Így értettem, igen.
Tehát ez, az összes elemzés ezt emelte ki, hogy az Angelsnek az a feladata az off-seasonben, hogy a dobó rotációjukat nagyon megerősítsék. Ezt mondjuk két megbízható starter igazolásával talán rendbe is lehet tenni, meg talán még egy relieverrel, és hogy ha Rendon tudja majd azt hozni, amit a Nationalsnél nyújtott, akkor azért három ilyen játékossal a támadó sorban és egy megbízható rotációval bármi lehet.
Nagyon érdekes a kérdés, mert ugye már elkezdett mozgódni az Angels, hogy olyan tudják megerősíteni a csapatot dobófronton. Én megmondom őszintén, hogy én nem hiszem, hogy hosszú távú szerződés az Angels vele, nem tud majd. Inkább ez a jó szó, hogy bármilyen hát sokkal megtartani. Így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy két év múlva, hogy már arról beszélünk, hogy már az arbitration period alatt, inkább a nagyobb csapatok fogják megcélozni, és oda nagyon nehéz nemet mondani. Sokkal több pénzért. Megmondom őszintén, hogy én nem látom az Angels-ben őt mondjuk négy év múlva, vagy három év múlva.
És az szóval a jövő évi szezon lesz a nagyon fontos az Angels-nek, igen. Mert hogyha esetleg, mit tudom én, jövőre bejutnak a World Series-be, vagy legalább a rájátszásba, akkor az lehet, hogy a tárgyalásoknál is előnyt jelenthet majd az Angels-nek, hogyha igen, lehet otthoni szerződése.
Igen, gondoljatok bele, hogy te vagy az MVP, tényleg szenzációsan dobsz, nagyon jól ütsz, nincs körülött a csapat, hajtasz, és úgy érzed, hogy soha nem fogod elérni az állított World Series-t. Akkor, amikor meg van lehetőséged, és el tudsz igazolni egy olyan csapathoz, ahol potenciálisan vagy minden évben rájátszás játszák, hogy ott vannak a közelébe, akkor kimondana ilyenre nemet. Ez nagyon nehéz szerintem. Én azért, és amit G mondott, abban nagyon igazság, hogyha ezt a következőt meg tudja nyomni az Angels, és legalább rájátszásra tudnak jutni, és valószínűleg már nagyobb lesz a rájátszás, vagy több csapat jut be, akkor azért szerintem lehet akár esélye az Angelsnek, de ha ezt nem tudják meglépni, akkor nem fogják tudni megtartani. Ebben egészen biztos.
Igen, és végül is tehát Otaninál nincs az az összeg szerintem, amit így a gazdagabb csapatok ne lennének hajlandók kifizetni neki. Tehát ő szerintem ilyen rekord összegért igazolhatna free agentként.
Szerintem csak fura a kérdés, bocsánat, hány éve lehet Otaninak még az MLB-ben?
Úgyhogy two-way player?
Hát úgy gondolom kevesebb, nem úgy összességében, mert feltételezem még dobál mondjuk 3-4 évet, aztán lesz belőle egy igen. DH.
Igen, ugyanezt gondolom. Hát szerintem nagyon sok.
Tehát, hogyha... Mondjuk egy ilyen Pujols féle, Cruz féle...
Inkább Suzuki, Ichiro Suzuki féle.
És a kérdés az, hogy japán játékosként, úgyhogy ugye most ő még csak 3 éve van az Egyesült Államokban, japán játékosként ő szerintetek akar-e ennyi időt egyáltalán eltölteni az MLB-ben?
Szerintem hogy ne akarnak.
Hát
majd a végén visszavonul, és akkor abba adja megint a Nippon League-be, de hát ez óriás. Tehát ő folyamatos, ez a csúcs. Tehát egy játékosnál azt gondolom, hogy bármennyire jó is a japán bajnokság, ez a csúcs. Tehát itt kell kimaxolni azt, hogy lehetett, van előtte egy olyan, meg több olyan japán játékosnak a karrierje, de mondom, hogy Ichiro Suzukira gondolok, hogy szerintem az a pali, amit csinált, legendává vált az Egyesült Államokban is, és Japánban is. És azért az ő nyomdokait taposni egy picit más típusú játékosként, de én azt gondolom, hogy utána még ugyanúgy visszamehet Japánba, és ezek a legend, mert ő is, én azt gondolom, hogy már most legenda, már most Babe Ruth-szal emlegetik egy lapon, hogy ezt a dolgot nem lehet elengedni. Ezt addig kell ütni a vasat, amíg beleg, addig kell edzenie, meg kell tanulni tisztességesen angolul, neki kell adni a rövőre az interjúkat, nem kell hozzá tolmács, és mennie kell előre, tehát hogyha ő ezt tényleg...
Talán ez a legnehezebb feladat neki egyébként.
Igen, tehát hogy, és Japánban mindent megtanítanak, tehát hogy az, hogy ő egy picit, az, hogy máshol született, de hogy mennyire jó a japán utánpótlás, az, hogy már általános iskolában is baseballznak a srácok, tehát hogyha nagyon nehéz azt mondani, hogy nem voltak jó tanárai, szóval ez a csávó zseniális. És nem hiszem, hogy ő nem úgy tervezne, hogy játszogat még 3-4 évet, és akkor utána visszamegy Japánba, nem. Kimaxolja a karriert, amíg lehet, és akkor utána pedig levezet majd.
Megígérem, hogy nem fogunk. Mondjad csak.
Csak annyit akartam röviden, hogy én is egy 10 évet tippeltem volna, hogy annyi biztos van még talán, hogy annyi lehet a pályafutásában. Viszont, hogyha megnézzük az ilyen öregedő játékosokat, akkor talán ilyen 37-38 évesen dobóként jobb teljesítményt lehet nyújtani, mint ütőjátékosként. Tehát az ilyen 38-40 körüli ütők közül talán Nelson Cruz az egyetlen, aki igazából tudja azt hozni, amit mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. Tehát sem Pujols nem az igazi már, sem Miguel Cabrera, tehát hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy akkor, ha megszűnik ez a two-way státusza, ha megszűnik, akkor dobó lesz vagy ütő.
De még egy gondolat ezzel kapcsolatban, aztán tényleg megígérem, hogy nem fogunk minden díjazottal ennyit foglalkozni, mert nem lesz ennyire idő, de az mekkora biztonsági faktor lehet Otani Shohei kezében, hogyha mondjuk oké, a two-way playerből lesz dobó, mert akkor inkább dobjon, ha azt mondod, amit az imént említettél, hogy 37-38 éves korában az ember inkább jobban dob, de hogyha esetleg lenne valami sérülés, amiből nem tudna kikecmeregni, akkor meg elmenne DH-nek valóban. Szerintem ez egy olyan fegyver a kezében Otaninak, ami egy óriási zicser és hatalmas sansz arra tényleg, hogy ő még 10-12 évre letáborozzon, lesátrazzon az MLB-be. Na, hagyjuk is Otanit, kiveséztük. Bryce Harper kapta a Nemzeti Ligában, igazából a legjobb, majdnem minden kategóriában a legjobb számokat produkált a támadásban, és hát azt hiszem, hogy ő is megmutatta a maga nemében azt, hogy ki, vagy milyen a tökéletes prototípus, ha baseball játékosról beszélünk, miért lett ő 1/1-es, miért van 14 éves, 13 éves szerződése, és igazából tök mindegy, hogy milyen csapatban játszol, ha így baseballozol, akkor te vagy a legjobb.
No question.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez így egyértelmű volt, és ezt mind a hárman rá is tippeltünk, nem? Ha jól emlékszem.
Igen, abszolút. Hát ugye még Juan Soto volt, és Fernando Tatis Jr., még Sankó volt az, aki említette, hogy pedagógiailag egy kis motivációs tényező lehetne Soto-nak, de mind a hárman Harpert mondtuk, úgyhogy akkor a Nemzeti Liga MVP pipa. Itt vannak a Cy Young díjak viszont, ahol ti megmondtátok mind a ketten Robbie Ray-t. Én is azt mondtam, hogy Robbie Ray-nek adnám, de szerintem Gerrit Cole kapja. Most hál' Istennek Robbie Ray kapta meg az amerikai ligában, és azt hiszem, hogy amellett, hogy nagyon jó teljesítmény nyújtott, talán olyan erőteljes kihívója nem volt ebben a kategóriában, olyan markáns jó egyéni teljesítmény bármelyik kezdődobótól, aki egyáltalán csak az újságírókat valamennyire megingathatta volna ebben a kérdésben.
Hát Cole felmerülhetett, de nem felejtették el neki valószínűleg azt, hogy azt a kellemetlen interjúját, amikor a póktakony használatra kérdeztek rá.
De nem volt kellemetlen, csak nem tudott válaszolni arra, hogy használta.
Hát az nagyon kellemetlen volt szerintem, sajnáltam is szegényt a végére, hogy pont ő lett ennek vagy rá lett kihegyezve ez az egész, de én egyet értek ezzel, meg örülök, hogy B kapta és nem Cole.
Abszolút, én nagyon szurkoltam Robbie Ray-nek, úgyhogy nálam nem volt kérdés. Ez egy kicsit ilyen, most hülyen fog hangzani, mert szerintem van még benne 2-3 év, de neki egy picit ilyen életműdíj. Tehát egy ilyen nagy visszatérőt, akiről nagyon keveset beszéltünk, szerintem egész az alatt, inkább csak a szezon vége felé kezdtünk erről beszélni. És ha jól látom, akkor elkezdték őt eléggé komolyan keresni Bostonból. És nagyon kíváncsi leszek, hogy az átigazolás kapcsán ő mennyire lesz hajlandó, vagy nem hajlandó, mert egy nagyon jó Torontótól válna meg, és nagyon sokat köszönhet a Torontónak, de hát a pénz beszél, szóval tényleg nekem a személyisége, a hozzáállása, a mentalitása, az, amit ebben a szezonban lerakott, nekem abszolút ő volt a top-top.
A Nemzeti Ligában azt mondtuk, G és én, hogy Scherzernek adnánk, és Scherzer fogja kapni, azt hiszem Sankóta azt mondod, hogy Scherzernek adnád, de Wheeler fogja kapni. Na hát, és ahogyan azt megtippeltük, Corbin Burns-é lett a Nemzeti Ligában a Cy Young díj. Viszont azt hiszem, hogy ha picit gondolkozik az ember, hogy milyen teljesítményeket látott idén tőle, meg ha megnézi a számait, akkor jó azt realizálni, hogy itt nem pofára megy a díjazás, hanem tényleg teljesítményre az újságírók részéről, és igazából itt sem hagyott maga után túlságosan sok kérdést.
Sőt, ráadásul Sanyi itt mondta is szerintem az előző adásban, hogy ugye Scherzernek ez már talán a negyedik Cy Young-ja lett volna, igen, és hogy itt majd azt kell eldönteni, hogy akkor ő kapja ismét, vagy adják oda egy fiatal dobónak, Wheelernek, vagy Burnsnek, és nem tudom, hogy Burns-t is említette, de lehet, hogy ott azt Wheelert mondtad, de igazából itt meg ez lehetett a háttérben, hogy Scherzernek van már 3, és azért Burns, amilyen számokat produkált, meg amilyen strikeout sorozata volt séta nélkül, szóval ez most megérdemelt, vagy megért idén egy Cy Young díjat. És nem, egyáltalán nem érdemtelenül.
Abszolút, tehát hogy itt nem volt, nüansznyi különbség volt a srácok között. De azt gondolom, hogy kicsit azért is, hogy ezt a Milwaukee-nek ezt a szezonját megénekeljük, hogy nagyon keveset foglalkoztam, hogy tudtuk, hogy bejutnak a rájátszásba, én nagyon sokat vártam tőlük ilyen dobósorra, és egy kicsit besültek, de a dobók közül azért Burns kiemelkedett. Tehát elgondolom őszintén, hogy valószínűleg ő lett volna a harmadik, akit mondanom kellett volna, de nem mondtam, úgyhogy én bárkinek odaadtam volna, tényleg ezek közül, úgyhogy Úgyhogy én nem bánom, sőt azt gondolom, hogy ez egy tökéletes Milwaukee szezonnak a megkoronázása az ő részéről. Nagyon fiatal még, nagyon nagy utál előtte, nagyon nagy szerződési lehetnek a jövőre nézve, úgyhogy tényleg szerintem nagyon jó, hogy került ez a szájon.
És hát ugye, ha csak megnézzük ezt a két díjat, ami ugye négy díjazottat jelent, a legfontosabb egyéni díjak, ebből három olyan csapat, ami nem jutott playoffba. Tehát ennyire tényleg semmi jelentősége nincs annak, ebből a szempontból legalábbis, hogy az újságírók hogyan döntenek. Na de, Rookie of the Year, az egyértelmű volt, Randy Arozarena kapja meg az amerikai ligában. Nem tudom, hogy szeretnétek-e bármi gondolatot hozzáfűzni a múlt hetihez. Abban maradtunk a végén, hogy ez igazából Randy Arozarenának talán egy ilyen másfél éves, tehát Rookie of the One and a Half Year.
Rookie of the Postseason, inkább azt mondanám, mert ott zseniális volt a csávó, igen. És főleg a tavalyban idét is volt, de abszolút igen.
Én értem ezt a döntést, meg tehát nem is vitatom nagyon, egy picit sajnálom, hogy nem Franco kapta, ez valahogy vagány lett volna neki adni ezt a díjat.
Oda is jó helyre került, szóval mind a kettőt megértem, de és azért nagyon furcsa ez a díj, és azért beszélek egy kicsit talán magam ellen, mert ugye alapszakaszt kéne nézni, de szerinted nem lehet elmenni, és nem véletlenül mondtam ezt a Rookie of the Postseason-t, mert a tavalyi rájátszásban és idei rájátszásban is valami olyan számokat tett fel, és olyan dolgokat tudott, amitől igazából az ember erre emlékszik. És nem arra, hogy az alapszakad egy picit gyengébben sikerült.
Kettő olyan díjat adtak át, ami a mi tippjeink alapján olyan volt, amire csak egy ember tippelt hármunk közül. Ilyen volt például a Nemzeti Ligában a Rookie of the Year, mert hogy Sankó eltalálta, hogy Jonathan India fogja kapni. Mi ketten másra tippeltünk, én Carlsonra, te pedig Rodgers mondtad, ugye? G.
Igen, de hát az ilyen szimpátia alapján inkább, tehát így Indiával sincs.
Jó, nem kell szebbé tenni, Sankóé a piros pont, ő találta el egyedül, szóval Jonathan India kapta meg a Nemzeti Ligában a Rookie of the Year díjat.
Na, itt akkor... volt kérdés, bocs, csak egyetlen egy gondolat, itt sem volt kérdés, de mind a három megérdemelték volna. Tehát így szerintem a legjobb helyre került, ettől függetlenül nem fájt volna a szemmel a másik kettőért sem.
És akkor menjünk az év menedzserei díjra. Na, ez volt az a kategória az amerikai ligában, ahol én azt mondtam, aki kapta, ti pedig nem azt mondtátok, ugye én Kevin Cash-t mondtam, ti pedig mind a ketten Dusty Bakert javasoltátok erre a díjra, és a másik oldalon pedig Gabe Kepler az, aki megkapta ezt a kitüntetést. Igazából mind a két ligában az az edző kapta, akinek a csapata a legjobb volt az alapszakaszban, aki megnyerte a ligát, és hogyha csak ezt nézzük, akkor azt hiszem, hogy ez megint csak papírforma. Érzésem szerint ez valóban az NL-ben volt egyértelmű, mert az a 107 győzelmes alapszakasz, amit Kepler pláne ebben a csoportban, ezek ellen az ellenfelek ellen, ilyen játékkal letett az asztalra, az is remek, de azt hiszem a maga nemében a másik halálcsoportot megnyerve Kevin Cash-től is valami hasonlót láthattunk. Mi volt a két edzőnek a legnagyobb erőssége ebben az évben?
Hát az, hogy ők hozták a legtöbb győzelmet mindkét ligában, ahogy említetted.
De Zolikám, mindent elmondtál. Két halálcsoportot tudták hozni. Tehát, hogy ez tényleg olyan szezon volt, hogy csak kapkodtuk a fejünket, hogy most akkor a négy esélyes csapatból, vagy a három esélyes csapatból, ki az, aki ott lesz azon a két helyen. És folyamatosan, hétről hétre folyamatosan előzgették egymást. És talán 10 vagy 12 meccsről a vége előtt azért a Tampának az előnye behozhatatlanná vált. Tehát Zoli talán már 2 vagy 3 héten van a bont, ez biztosan Tampa lesz. Én még akkor hittem a Bostonnak a feltámadásában, és a Torontónak a nagy rohamában, de nem. A másik oldalon meg az a párharc, ami a Giants és a Dodgers között volt, hát szerintem minden egyes rangadója 19 mérkőzésnek, amit egymás ellen játszottak, az kuriózum volt ebben a szezonban.
28 gyűjtött be Kepler, 28-at a 30-ból.
Igen, szóval, tehát hogyha valami magasabb gondolatot is szeretnél ezzel kapcsolatban, akkor talán azt lehet kiemelni Keplernél, hogy ő az öreg játékosokat tudta újra formába hozni, nyilván nem egyedül, hanem az edzői stáb segítségével. Cashnél pedig azt, hogy ő a fiatal játékosokat, meg az ilyen kiegészítő játékosokat, mint Brad Phillips például, nagyon jókor, jó helyen szerepeltette, tehát így jól össze tudta rakni a csapatot a dobó sérülések, meg a dobó problémák ellenére is.
Akkor összességében azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk az összes díjjal, amit kiosztottak az újságírók, minden jó helyre került. minden magyarázható, sőt, különösebben nem is kell magyarázni egyiket sem, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a kategóriát így lezárjuk, és most jön, megmondom őszintén, számomra az egész szezonnak az egyik legizgalmasabb, az összes adás közül az egyik legizgalmasabb része. Tudnélik ugyanis, hogy összeraktuk mindannyian a saját álomcsapatunkat, mondom a posztokat, kezdődobó, választottunk kettő relievert plusz egy closert, catcher, first base, second base, third base, shortstop, a három outfielder, illetve az év edzője, és amit nagyon-nagyon szeretnék... És amit nagyon-nagyon szeretnék leszögezni, ebben ugyanannyira van, vagy lehet szakmai rész, ugyanannyira szimpátia, elfogultság, csapattal való szimpátia, tehát hogy semmiféle statisztikai alapon nyugvó magyarázatokat erre nem kell keresni. Én azt kértem a srácoktól, hogy mindenki azt választja ezekre a posztokra, akit ő szíve szerint mindenféle szempontból a legszívesebben látna a csapatában. Úgyhogy ehhez mérten ítéljétek meg majd azt, hogy milyen névsorral rukkoltunk elő mind a hárman, és azt hiszem, hogy menjünk posztonként, jó, és akkor ne szépen egyesével sorolja fel mindenki a saját csapatát, hanem egy poszt, és akkor mindenki elmondja, hogy oda kit választott. Mit szóltok? Menjen így?
Mehet. És tényleg szubjektív lesz, úgyhogy...
Akkor Gia Pittsburgh lesz az egész.
Pittsburgh versus Mets.
Nem. De lesz belőle mind a kettőből.
Srácok, kezdődobó.
Kezdte Zoli.
Kezdem én. Igazából egy-két meccs volt leginkább a rájátszás miatt, ami miatt azt az úriembert választottam, akit beírtam. Meg tényleg én úgy néztem ezt, hogyha lenne egy csapatom, akivel, vagy amelyikkel mondjuk World Series kellene nyerni, akkor én hogyan tudnám elképzelni a line-upomat. Az én kezdődobom, a San Francisco Giants dobója, Logan Webb.
Okay. Védhető, abszolút.
Lesz majd nekem nem védhető is.
Folytatom, igen? Jó? Én megénekeltem már Robbie Ray-t, úgyhogy nekem a szezonja alapján, meg a nem csak a Cy Young miatt, meg az életműdíja miatt, de én abszolút meg ezt a Torontóban nagyon sokat látok, és nagyon érdekes az, hogy hova igazol tovább, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem a csávot, és nálam Robbie Ray a kezdő.
Nekem Jacob deGrom amiatt, hogy ugye a szezon felénél lesérült, de hát addig egészen hihetetlen volt, amit ő művel, 15 meccsen játszott, 7-2, 92 inning és 1,08-as era, és amiatt, hogy ugye a sérülése következtében a több meccsen nem tudott játszani, díjazni se tudták, ezért gondoltam, hogy akkor legalább az én All-Star csapatomba kerüljön be, hogy ezzel is vigasztalódhat egy kicsit.
Szerintem ez neki megnyugvás. Egyébként nekem is lesz ilyen játékosom, aki keveset játszott sérülés miatt, de erről majd egy picit később. Szerintem legyen egy csokor a két reliever, jó?
Jó.
G?
Hát nekem itt elég nehéz dolgom volt, itt relieverekből gondolkoztam. Egyrészt nem is annyira igen, tehát a relieverek azok mindig egy kicsit a radaron kívül vannak. Tehát gondolkoztam Kittredge-en is, de hát végül Tyler Matzek mellett nem lehetett elmenni. Tehát amit ő a World Series-ben nyújtott, az muszáj voltam beválasztani a csapatba. A másik pedig Dave Robertson, aki nem volt annyira jó, de ő a teljes 2020-as szezont kihagyta, ugye minor league-ben játszott a szezon elején idén is, viszont olimpiai ezüstérmet nyert, és utána bekerült a részhez, és a 12 meccsen végül is egy ilyen elfogadhatónak mondható 4,5-ös erát hozott, úgyhogy én bírom nagyon, különben kezd már kiöregedni, úgyhogy őt is ilyen kicsit ilyen szimpátia alapján választottam be.
Azt majd egyébként jelölgetni is fogom, hogy kik azok a játékosok, akiket ketten vagy akár hárman mondtunk. Oké, Sankó, két reliever.
Most mennyire closer és mennyire reliever Josh Hader és Liam Hendricks, ugye? Ez nagyon nehéz kérdés.
Closerek.
Jó, ezért mondom akkor én is Maceket. Jó, legyen az ő az egyik. Hát ezért nagyon nehéz. Kimbrel is closer, látod?
Hát ő a végén már nem az. Ő végén nem az volt.
Elfogadjuk.
Jó. Jó, akkor így vagyok meg kettővel, jó? Tehát, hogy bocs ezért, mert így azért nagyon nehéz szétválasztani, mert hogyha valaki 8 inninget le tud hozni, vagy 7 inninget, akkor utána én hoznám a closereimet, tehát, hogy lehet, hogy elbuknám a végén, de Craig Kimbrel az a White Sox-nak az a dobója, aki ezt nagyon stabilan tudja hozni, ezt a 4-5 inninget, aztán ebben nem tudom, mi lesz még, de én azt gondolom, hogy kicsit nekem olyan egyébként, mint Jordan Romano. Szintén a Blue Jays-ből, csak kettő között, nem tudom, hogy kit hozzak, de Romano is inkább már csak ez az egy-két inninges, és nagyon a closer felé megy, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben, úgyhogy Maceket és Kimbrelt hoztam.
Oké, én azért is szerettem volna, hogy egy csokorba szedjük, tehát ne külön-külön a két relievert, mert számomra ez az év és ez a playoff mutatta meg azt, hogy a relievereknek, tényleg az egy-két inninges relievereknek milyen jelentőségük van, és itt azt hiszem, hogy nem is akartam különösebben külön szedni AJ Mintert és Tyler Metzeket, az a fajta használata, csoportos használata az Atlanta menedzserét. Igen. Jó, megtartjuk, nem baj. Az a fajta csoportos használata AJ Minternek, Tyler Metzeknek és egyébként Will Smithnek closer pozícióban, bár nem őt írtam, amit láthattunk, különösen ugye Metzeknek csak emlékezzünk vissza arra, hogy volt bases loaded, null out, igen, amikor becserélték, és azt sikerült három strikeouttal megoldania. Szóval azt hiszem, hogy Metzek, az, hogy ő volt a legjobb reliever ebben az évben, az szerintem nem kérdés. Én meg hozzácsaptam még AJ Mintert is, gyakorlatilag az egész playoffot így játszották le egymás után, szóval nálam két atlantai van ott. Closerök, Sankó?
Hát azból, hogy nem tudok választani, úgyhogy én Hédert hoztam akkor nektek elsőnek, és akkor nagyon sokat gondolkodtam, hogy Hendrix és Hédert között ki legyen, de akkor maradok a Hiner hajónál, jó? Úgyhogy Josh Hader.
Nekem ugyanígy voltam én is, ráadásul ugye a díjaknál, vagy a díjazottaknál nem említettük meg, hogy van a legjobb closernek járó díj az NL-ben a Trevor Hoffman díj, az AL-ben pedig a Mariano Rivera díj, és az egyiket Hendrix kapta, a másikat Hader, de Hader, tehát ő volt a legmegbízhatóbb closer abból a szempontból, hogy neki 35 save lehetősége volt a szezonban, ebből 34-et hozott. Hendrixnek is hasonló volt, de ő talán azt hiszem, hogy 4 vagy 5 ilyen olyan save lehetősége volt, amikor azt nem tudta végül save-re váltani. Úgyhogy ez 1,23-os erája van hozzá még. Hát, én Hader hoztam ki én is elsőre.
Batman nekem és ez... Robin. Tényleg, Batman és Robin.
Nekem ez volt az első olyan poszt, ahol nem feltétlenül a teljes, sőt, egyáltalán nem néztem a teljesítményt. Szimpátia.
Bartolo Colon? Vagy kit fogsz mondani?
Mark Melanson-t mondom, nálam Mark Melanson az az ember, aki az én csapatomban a closer pozíciót egy World Series 7. meccsen betölteni.
Ja, na tudom, hogy akkor... nagyon bírod, és úgy a száma is igazolják, jó, hát, jó, úgy neki volt jó. A legtöbb CV-je az egész MLB-ben.
Igen.
Na ráadásul.
Úgyhogy jó meg, a Melanson.
Meg tavaly, amikor még az Atlanta játékosa volt, és kétszer elkapta a home run-t a bullpenben, azt nem felejti az ember. Igen. Na, kik vannak a dobókkal szemben? Hát a catcherök. Nézzük a catcheröket. Nálam a catcher az Will Smith, Los Angeles Dodgers.
Értető. Szerintem abszolút. G?
Nálam Buster Posey.
Életműdi, igen.
Visszavonul. Utolsó szezonja volt, ezt is annyira szerényen kezelte, hogy csak a szezon végén jelentette be, hogy még véletlenül se legyen nagy ünneplés sehol. A catcherök között neki volt a legjobb ütőátlaga, neki volt a legjobb on-base plusz.
Te nagyon tudományos alapokra helyezted a kis All-Star csapatodat. Mindenhol statisztikával védesz.
Hát nem volt egy catcher.
Hát azért itt összekedhették de... Salvador Perezzel, tehát azért a Kansasnek a catcher része egy picit talán jobb volt Pózinál, ha nem is az ütőátlagban, de az RBI-ek tekintetében a sluggingban hát is talán jobb volt.
A sluggingban nem. Tehát az OPS-ben a Pózi, a sluggingban lehet, hogy jobb volt, de OPS-ben Pózi volt jobb, úgyhogy hát csak meg gondoltam, hogy meg is indoklom, hogy miért őt választottam túl azon, hogy egyébként is őt nagyon bírtam, meg kicsit sajnálom is, hogy visszavonult, tehát így ezek így együtt.
Hát az én tippemet már hallottátok, de még Molinát behoznám, hogyha még nagy.
De vele ki lett, Perez lett a tiéd?
Perez, nálam Perez lett, igen. De én életműdíjra írtam magamnak Buster Posey-t, tehát hogy én azért mondom, hogy nekem is. Azért írtam két nevet, mert mind a kettőt nagyon szépen meg tudjuk indokolni, úgyhogy szerintem ők voltak ketten a legjobbak ezen a poszton. Vízis volt talán a harmadik, tehát őt hoztam volna a harmadiknak. Molina meg nálam örök kedvenc, tehát hogy őt az még behoznám a képbe, de hogyha ebből a négyből kéne draftolnom, akkor mindegy lenne igazából.
First base? Sanku?
Freddy Freeman. Mercury? Igen. Freddy Mercury. Hát ha már beszélünk arról, hogy Atlanta ki volt a legjobb játékos, és nem mondjuk Jorge Solert, mert szerintem én azt gondolom, hogy Freddynek itt hosszú távú szerződést kell kapni Atlantába. Minden idők egyik legjobb játékosát látjuk szerintem a pályán. Nem gondolom azt, hogy nem lesz Hall of Famer ráadásul. Ráadásul utána a Milwaukee ellen Hédernek a labdáját bombázta ki a 8. innyben, nem vagyok benne biztos, de valahogy mintha az lett volna. Szóval és azzal jutott túl a Milwaukee-n az Atlanta. Úgyhogy egy minden tekintetben egy komplett játékosról beszélünk. Ráadásul a fiával én azt gondolom, hogy egy óriási jelenség a pályán. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy sokat látjuk még, és remélem, hogy Atlantában fogja folytatni a pályafutását.
Én meg annyira szeretném azt, hogy még tényleg ilyen körben megéljük azt egyszer, hogy a Sport TV berkein belül, hogy arról beszélessünk. Tudom, hogy rohadt messze van, hogy Charlie Freeman bemutatkozik az MLB-ben, és majd látjuk a lelátón az apját, és majd arra gondolunk vissza, hogy emlékeztek, amikor 4 évesen a kertben kialakított kis pályán homránt ütött és körbe rohangált, különböző módon megünnepelve. Én nagyon, nagyon kívánom ezt magunknak, meg Charlie Freemannek is egyébként. Gia, te first base-ed?
Hát itt nem lehetett nem Vladimir Guerrero Jr. berakni, tehát ez
a... Mit hogyan megmutatta Sankó is, hogy
belehet. Nekem ő a kettes nekem, opció, én is.
Nekem helye van, vagy nálam helye van a csapatban Guerrero-nak, szóval ez hihetetlen figura. Tudnék itt is statisztikákat mondani, de szerintem őt azért nem kell különösebben indokolni.
Én sem magyaráznám túl, nálam is Vladimir Guerrero Jr. van az egyesen. Kettes, G.
Hát itt gondolkoztam személyen sokat, de végül Whit Merrifieldet raktam be. Aki...
Ugyanez volt a dilemmám, hogy személyen vagy Merrifield, hát persze.
És mi van a kis nagy emberrel?
A Trubéval?
Nekem ő nem volt a Trubéval. Nekem Ábi is nem volt benne.
Nem, érdekes. Kell egy olyan játék, ugye személyen több homerunt ütött. Mind a ketten 162 meccset játszottak. Semien megnyerte a Gold Glove-ot, Merrifield harmadik lett ezen. Viszont Merrifieldnek van 40 lopott bázisa. Tehát az én csapatomban kell egy olyan játékos.
Igen, te statisztikai alapon nyomtad.
Nem, bírom is Merrifieldet egyébként. De ezek mindegyiket bírom, akit beraktam ebbe a csapatba.
Én is először elkezdtem írni Merrifieldet, aztán döntöttem Marcus Semien mellett egyébként.
Azt is jól tetted, tehát azért azt gondolom, hogy minden torontói választás az legalább olyan, mint bármilyen atlantai választás. Ezért érdekes nálam, hogy egy kicsit utált Astrosból hoztam Altuvét, de nem tudok a kis nagy ember mellett elmenni, mert nekem, amit ő csinál, azzal az elánnal, azzal a hozzáállással, egy ilyen közutálatnak örvendő csapatnál, én megemelem a kalapom előtte. Tehát ő a vezér abban a csapatban, akármit nézünk. Tehát nem nézem az ütőátlagot, nem mondom Koreát, nem mondok mást. Erre a csávra mindig lehet számítani. Úgyhogy én ezért hoztam. A biztonság.
Lehet, jó, Altuve is teljesen jó.
Na de Sörbész. A shortstopokról beszélünk.
Legyen Sörbész. Nálam Rafael Devers. Nem is volt kérdés igazából nálam ezzel kapcsolatban. Az a teljesítmény, amit láttunk Devers-től védekezésben is, ütésben is, a kritikus pillanatokban, az alapszakasz végén, nekem az egyik nagy kedvencem lett a teljesítmény alapján ebben az évben, és arról nem beszélve, hogy szerintem, aki ennyi rágót tud hónapokon keresztül egyre nagyobbra és egyre nagyobbra rágni, meg az a köpültechnikát vicceltek, hát az, ahogyan csukott szájjal köp az ember, szerintem az önmagában egy külön díjat megérdemelne.
Hát figyelj, azt hallottam, rágóban a szájában, vagy mi, mert a rágóból, vagy milyen kólás rágót nyom, hogy ilyen barna
nem, szerintem minden, ki belőle, szerintem, vagy? Szerintem minden meccsen hozzátesz még kettőt. Ja, hát most mit tudom, miért?
Na, és azt akartam mondani, hogy én úgy hallottam, hogy soha nem köpi ki, mármint a rágót.
Azaz, azt mondom én is.
Hát ma csak ő a titkára Git egyletben.
Git. Mr. Git. G?
Szóval nem Devers.
Én Austin Riley-t raktam be.
Aha, nem is ez a két most szerepel, ez a baj.
De verszen gondolkoztam én is sokat, de valahogy nem tudom, mégis Riley mellett döntöttem. De bírom én is nagyon Devers különben, de...
Devers csak gyorsabban, nem a hármasó? Neki van az acélkarja, nem?
Hát Riley sem védekezik ott rosszul egyébként.
Nem, csak mérték a dobásaikat. Ha jól emlékszem.
És milyen fura, hogy nem beszélünk sem Arenádóról, sem Machádóról.
Hát mert egy kicsit kimagaslódtak a mezőnyből szerintem. Igen. Tehát, hogy mindig egy picit a rájátszásra emlékszünk ilyenkor a szezon után, és azért mind a ketten ott voltak a rájátszásra, mind a kettőktől láttunk csuda dolgokat, úgyhogy szerintem nem annyira meglep. Még jók voltak, tehát shortstop. Hát a kölyök.
Jó. Na, akkor nem kezdem. Akkor kezdjük. Vagy mondjuk egyszerre hárman?
Te is ezt hoztad, G, a kölyöket?
Statiszt?
Igen.
Ja, neked ő... Dehogy én sem. Én azt hittem, hogy Franco a kölyök.
Nem.
Hát Franco, persze, hogy Franco.
Nem, biztos, hogy Tatis. A sorszak.
Igen, mert nagyon jól védekezett shortstopban.
Nem azért, azért, mert több homerunt ütött.
Igen, de nekem ugyanez volt, hogy gondolkoztam én is Tatiszon, de Tatisz nem, shortstopra olyan játékost kell berakni, aki rohadt jól védekezik, és mellett...
Koreát mondod?
Nekem Brandon Crawford, ő nyerte a Gold Glove-ot, és nem tudom, 2.98-as ütés átlag, és Tatisz még, én ne játszom még most Tatisz a csapatomban, először kicsit lőjön be a fejjel.
Öregedjél meg, aha!
Néhány év múlva majd, amikor, de akkor meg már valószínűleg nem shortstop lesz, hogyha így halad, hanem right fielder, vagy más poszt, de hát Crawford az meg egy élő legenda, szóval.
Franco is az lesz. Szerintetek egyébként össze fog hozni a Tampa Francónak majd egy olyan ajánlatot, ami nem tudom, 15-16 év, több száz millió dollár. Tehát ezt a Tampa meg fogja tudni tenni? Meg akarja majd tenni?
Szerintem nem.
Hát most még egyelőre nem is kell ezen
gondolkodni. Mi nem is kell, azért csak így játszunk a...
Nem. Tampának nem ez a üzleti stílusra.
Abszolút.
Mindig ilyen, inkább ilyen 4-5 évben gondolkodnak, és aztán újra szerződhetnek. Tehát ilyen emblematikus játékosok, nem tudom melyik, kinek van a leghosszabb szerződése most.
Kiemel szerintem... járnak szerintem.
Lehet. És hány
év? Hát 4 vagy 5, de mindjárt megmondom.
Azért mondom, hogy nem igazán emlékszem a Tampán olyan szerződésre, ami 5 évnél hosszabb lett volna. Ez náluk üzletstratégia, tehát hogy ez már nem a, ez a baseballnak az üzleti része. És ez nem a játékosok ellen van, hanem az, hogy ők is be legyenek biztosítva, plusz, hogy mivel lényegesen kevesebb pénzből gazdálkodnak, mondjuk, mint a Yankees, ezeknek nagyon komolyan kell előre tervezni.
Kiermaier 6 év, 53 millió.
6 év.
De szerintem egyébként Frankónak ki fogják fizetni. Én azt gondolom.
Meglátjuk, mindegy, legyen így.
Meglátjuk. Ott tartunk, hogy infielddel végeztünk.
Igen,
jobbról lefél. Menjünk, vagy barról menjünk? Mert barról?
Hát, jobbról úgyis mindenki Bryce Harpert hozta, nem? Tehát ott nem
biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
Én igen.
Hát az én csapatomban nem fér be.
Jó, érdekes, mert gondolom, akkor Juan Soto se fér be.
Ő sem fér be.
Akkor viszont nagyon bírja
a csapatot. Ja,
Charles Arena. De az a left field.
Srácok, ne szórakozzunk, menjünk a left fieldre. Eddie Rosario nálam.
Tyler O'Neill.
Nálam is Tyler O'Neill.
Oké, lezavartuk. Centerfield, na nálam itt van az, aki keveset játszott sérülés miatt, de hogyha egészséges lenne, az én csapatomban gyakorlatilag az 1/1-es draftolt lenne Byron Buxton.
Jó, oké.
Érdekes, amit hoztál. Én Gene-nek akartam itt kérdezni Brian Reynolds-al.
Én vagy, de aranyos vagy, én is őt raktam be pont emiatt, hogy valaki legyen már a Pirates.
A Pittsburgh, igen.
És a beszélgetésből játszotok egymással addig, vagy...
Nem, és észrevettetek, hogy nem segítem, mondtam a Cubsból, csak mondom.
Hát mondjuk nehéz
is. De azért akkor, de te is úgy gondolod, Sanyi, hogy megérdemli Reynolds, nem? Tehát, hogy ő egy olyan játékos lehet, aki köré most lehet építeni csapatot. Centerfield-en nagyon fontos, hogy jól védekezzen. Második lett a Gold Glove-on. 302-es ütés átlag, ütött 24 homerun, szóval én szerintem abszolút megérdemelt.
És Zolit meg tökre megértem, mert pont az a játékos, ha tudtuk volna esetleg, ha nem sérül meg, akkor milyen szezonja lenne, akkor lehet, hogy megelőzi egyébként Reynoldsot. Egyébként még Cedric Mullinsot hoztam még a...
Én még Harrison Bader-t.
Igen, ő is lehetett volna, ugye a Baltimore-ból, de hogy egy picit, hogy beszélünk ez olyan csapatokról, amiről nagyon keveset egész szezonban az Orioles-ról, és szerintem Mullins kapcsán ők megérdemlik.
Rightfield.
Nálam Bryce. Harper.
Én állam is, hogy MVP nem lehet. Igen.
Igen, meg Juan Soto-t hoztam még, de te kit hoztál?
Én is Soto-t hoztam még egyébként, de mondom, hogy MVP-t nem lehet kiadni.
Nagyon komolyan vettétek ezt a feladatot. Figyeljetek, igazából bármelyik outfield pozícióra berakhattam volna. Rosariót és Buxton nem szerettem volna kiadni, úgyhogy nálam a jobb oldalon kap lehetőséget Brett Phillips.
Ja,
most tényleg nem gondoljátok azt, hogy Brett Phillips az én csapatomban nincs benne.
Elfelejtettem. Azon gondolkodtam, hogy hova teszek.
Cseréket is kellett volna mondani, hogy legjobb kis fados hát,
játékos. Direkt azért pihentettek Cash az egész playoffban, azért nem is nevezte a playoff meccsekre, hogy az én All-Star csapatomba beférjen.
Figyelj, úgy lettél volna tökös, Zoli, hogyha inkább relief pitchernek hozott be.
Oda Rizzo kellett volna.
Igen, úgyhogy, de jó.
Ezt tudja,
jó volt, Brett Phillips, adom én is, igen.
És akkor még az évedzői.
Kepler.
Én ezt viszont nem... Kepler nálatok?
Igen.
Én ezt nem szimpátia alapján választottam, hanem akkor az szimpátia alapján Dusty lett volna. Én nem szimpátia alapján választottam, hanem az alapján, hogy ahhoz képest, hogy kinek a csapatától mit vártunk, és végül milyen teljesítményt tettek le, nekem ezért lett a Lex Korra.
Ő is jó.
Nem Snitker? Azt hittem Snitker fogod mondani, de oké.
Nem. Hát akkor így néznek ki a kis csapataink, viszont ezzel az adásnak még nincsen vége, egy-egy gondolat még, mert megkértem a srácokat, hogy az év számukra legemlékezetesebb pillanata, ami megtörtént ebben a hét hónapban, akár a baseball pályán, akár a közvetítések közben, akkor még ezt szeretném, és akkor itt jön a könnyes része a dolgoknak. Most már tényleg elindultunk a búcsú felé. G?
Hát én itt több dolgot is fölírtam, mert nem nehezen tudtam egyet kiválasztani, de Ottaniról és Brad Phillipsről beszéltünk. És
azt hittem az első utalás a tévétől.
Utalás? Az is jó volt, igen. Szóval Brad Phillipsről és Ottaniról beszéltünk, és Rizzónak a relievjét is említetted, amikor ugye Freeman tette strikeoutra, pár nappal azután, hogy egy ilyen beszorítós játéknál Frederick kiabálással érintette le. Úgyhogy az is jó, úgyhogy igazából akkor én itt a Field of Dreams meccset emelném ki, hogy az jó, nagyon király volt.
De jót hoztál. Hát, hogy ha nekem kell, akkor a közvetítés, amikor Rigótól megkaptuk az első csomagunkat, tehát, hogy ténylegesen kaptunk kaját, de azt is vagy amikor hárman közvetettünk, szerintem nem, nagyon nem, nagy élmény lehet. Azt majd elmondja az Oliók, ezt nem mondtam, de akkor maradjon nálam a Rigó és a nem megnevezett gyors étterem, akinek ezúttal is nagyon szépen köszönjük, hogy akkor gondoltánk és nem hajtunk éhen. Meccs pillanat? Kettő. Mind a kettő rájátszás, szerintem mind a kettőt tudjátok. Az a homestyle, az a homestyle, tehát az szerintem nagyon nehéz elfelejteni, és ahogy szól el, kibaszta. Tehát az a moonshot, én nem tudom. Én akkor az, hogy, és már amikor elütöttél az ütődől, és tudod, és kim van a pályáról, és bitang jó vagy, és bízol magadba, nekem ez volt az a pillanat, amikor tudtam, hogy ezt már biztosan menjen az Atlanta.
Én kettő dolgot hoztam, az egyik a Field of Dreams, és azon belül is az, amikor Kevin Costnerrel kisétáltak a pályára, és nem is voltunk még akkor adásban, csak már ott G-vel néztük a bejövő
képet. A telefonodon, igen.
Igen, a telefonon néztük, és ott Kevin Costnerrel kisétálnak a kukoricásból, tényleg most is a hideg futkos rajtam, hogyha arra visszagondolok. Ez az egyik, a másik pedig, amikor hárman közvetítettünk, és amikor kiderült az, hogy Dr. Makó Gábor azt gondolta, hogy a tágulás sorsa szerelem, az falandzsa. Tehát nekem ez a két pillanat volt, de egyébként a Kevin Costnert még utólag tettem be a kis gondolataim közé. Az első az az volt, hogy pam pam pupa pa pem pem pepe pam pam pupa pa pem 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 pem. Úgyhogy, srácok, én még nagyon sok hasonlót szeretnék kivenni magunknak, meg sok extra inning adást is. Az, hogy mikor jövünk legközelebb, azt így picit homályban hagynánk, mert tényleg nézzük meg, hogy mi lesz a kollektív szerződéssel, nézzük meg, hogy hogyan alakulnak a játékos mozgások, fixálódjon sok minden, és akkor ígérem, hogy jelentkezünk. Meg arról is be fogunk számolni valamilyen formában, hogy Sankó végül mennyit fogyasztott az All You Can Eat vacsorán,
és
a számlákat is majd csatoljuk fénykép formájában, hogy ezért tudjatok együtt érezni velem. Fiúk, én meg nektek köszönném ezt a, hát most már így szépen lassan 8 hónapot, és a heti rendszerességű részvételt, meg azt hiszem, hogy egészen jó hangulatú beszélgetéseket. Ne sírjatok, nem fogok eltűnni, remélem, hogy ti sem fogtok, és akkor bízom abban, hogy mindenféle formában minél hamarabb jelentkezünk majd közvetítéssel is, extra inninggel is. Úgyhogy köszi minden mindenkinek, sziasztok!
Mi is köszönjük, gyógyulj meg gyorsan, Zolikám.
Köszi, végre megint előjött a romantika, ezt úgy szeretem.
Keretbe foglaltam az életet.
Jó, így van. Jó,
ölelem akkor,
gyógyuljál.
Szevasztok.
A műsor a Béton partnere.